Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves megjelent testvéreket. Kicsit nehéz ilyenkor az év utolsó szombatján kiállni ide a szószékre, hiszen gyülekezeti tagként én is nagy elvárásokat táplálnék egy ige hirdető iránt. Egyrészt, hogy az elmúlt évet kicsit foglalja össze. Másrészt, hogy azért adjon útmutatást a jövő évre nézve. Ennek ellenére én most nem ezeknek az elvárásoknak szeretnék elsősorban megfelelni, hanem ahogy ígértem egy-két testvérünknek, a délelőtti Biblia tanulmányunknak az utolsó csütörtöki napjának a gondolatait szeretném egy kicsit kibontani, folytatni, mert az a helyzet, hogy ezekre az utolsó napokra mindig olyan kevés időnk marad, és én úgy gondolom, hogy ez a mai, mostani tanulmányunk egy olyan áldott témát hozott föl, ami egyrészt össze is foglalhatja valamennyire az elmúlt évünket, és útmutatást adhat a jövőre nézve. Kérem a gyülekezetet, hogy keressük meg a Galatákhoz írt levelet, és a Galata levél 6. fejezetéből, a 2. verstől a 10. versig olvasom az Isten igéjét. Tehát Pál apostol Galatabeliekhez írt levele, 6. fejezet, 2. verstől a 10. versig olvasom. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a mi maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Azért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Rögtön az ige után feltenném az első kérdést. Hogy látja a gyülekezet, hogy látjátok testvéreim, mi az, amivel ez alapján, az ige alapján be tudjuk tölteni a Krisztus törvényét? Mit ír itt Pál apostol? Egymást szeressük, igen. Más? Mit olvastunk? Egymás terhét hordozzuk. Mit jelent egymás terhét hordozni? Mit jelent egymást szeretni? Hogyan fogalmaznánk ezt meg? Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ha mások testi-lelki szükségleteiről gondoskodunk, akkor valósítjuk meg a Krisztus törvényét, mert akkor tudjuk igazából egymást szeretni és egymást terhét hordozni. És ez azért különleges gondolat, mert sokszor mi nem gondolunk ebbe bele, hogy azzal, hogy egymást szeretjük, vagy egymást terhét hordozzuk, gyakorlatilag áldássá válunk más emberek számára. De ez az áldás, ez nem csak kifelé fog működni az életünkben. Tehát nem csak mi magunk leszünk áldások más emberek számára, hanem mi magunk is nagyon-nagyon sok áldást nyerünk ebből. Az indított erre a mai igehirdetés témájának a kiválasztására, hogy éppen csütörtökön, aminek ugye a témáját ígértem, hogy kibontjuk ma, csütörtöki Biblia tanulmányunkon, éppen csütörtökön ültem le a gyermekemmel egy leckét átvenni az iskolai tanulmányaival kapcsolatban, és ez a lecke ez nem szólt másról, mint a szeretetről. És nagyon szép gondolatokat találtunk így közösen, az iskolai tananyagból is. Ebből hoztam is el nektek egy nagyon szép történetet, amit lehet, hogy már sokan ismertek, majd el fogom olvasni a megfelelő helyen. De mielőtt ebbe belevágnánk, keressünk meg egy jó szövetségi ígét és egy történetet, amivel egy kicsit megalapozzuk ezt a gondolatot, amiről most beszélünk, nevezetesen, hogy hogyan tudjuk betölteni Krisztusnak a törvényét. Lapozzunk a Királyok második könyvéhez, és csak az első három verset olvasnám az 5. fejezetből, tehát a Királyok második könyve 5. fejezetének az első három versét olvasom fel, és ebből is majd az utolsó vers lesz különösen az, ami nekünk most szól. Naamán, Arám királyának hadseregparancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat, és fogjul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Egy látszólag nem ide kapcsolódó történetet olvastam el, de mégis nagyon-nagyon idevág. Miről olvasunk itt? Van egy kislány, aki fogságba esik, és egy idegen országban egy magasrangú katonának a felesége mellé kerül, és ott lesz szolgáló lány. És hogy kapcsolódik ide ez a történetünkhöz, vagy egyáltalán ez a gondolathoz, hogy mit jelent a Krisztus törvényét betölteni és megvalósítani az életünkben? Hát úgy, hogy ez a kislány ebben a tényleg szorongatott helyzetben nem magával foglalkozik, nem siránkozik, hogy ja Istenem, most ide kerültem, mi lesz itt velem, elragadtak engem az én szüleimtől, az én családomtól, az én hazámtól, egy idegen országban itt kell szolgálnom, hogy megvert engem az Isten, nem ez a gondolat foglalkoztatta ezt a kislányt. Egyetlen dolog foglalkoztatta őt. Hogyan tud az Istennek szolgálni? És nagyon komoly, nagy szolgálatot tett ő. Hát utólag, hogy tudjuk, hogy mi a következménye az ő kis egyetlen elmondott kis mondatának, így azt gondolhatjuk, hogy igen, igen, hatalmas szolgálatot tett. De ott, amikor ő ezt elmondta, akkor ez csak egy egyszerű mondat volt, semmi több. Egy kis kedves, egyszerű mondat. És mit eredményezett ez a kis kedvesség, ez a kis szeretet, hogy nem magával foglalkozott, hanem arra tekintett, hogyan tudna az Istennek szolgálni és segíteni másoknak. Azt, hogy egy egész család megtért. Egy idegen országban, egy idegen nép között, egy olyan hatalmas úr, akinek rengeteg szolgája volt, egy apró kis mondat hatására megtért, és az ő családja is vele együtt. És az Isten nem vár tőlünk nagy dolgokat. Mi, amikor arról beszélünk, hogy be kell töltenünk Krisztus törvényét, és szolgálnunk az Istennek, mindig olyan nagy dolgokra gondolunk, hogy hát el kell mennünk távoli országokba, és ott majd misszióznunk másoknak, vagy hatalmas előadás sorozatokat kell tartanunk. Nem. Nekünk semmi mást nem kell tennünk, mint szeretni az embereket. És kedves, sen az Isten lelke vezetése által kedves mondatokat mondani az ő számukra. Egy a mi feladatunk, és ez nem más, mint az Isten ajándékainak továbbítása. Mert hogyha ezt tesszük, akkor ezzel mi magunk nem leszünk szegényebbek. Hogyha visszalapozunk az alapigénkhez, akkor a 7. versben egy érdekes gondolatot látunk. annak is a második felében azt olvassuk, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. A vetésnek és az aratásnak a példáját hozza itt föl Pál apostol, és azt látjuk, hogy például erre az esetre, ha tekintünk ennél a kislánynál, amit ő tett, annak az eredménye az egy gyümölcstermő élet lett, aminek a vége majd az örök élet lesz. Aztán, hogyha rögtön az első verset nézzük, ugye amit itt idéztünk is az elején, hogy hogyan tudjuk betölteni Krisztus törvényét, itt azt olvassuk, hogy egymás terhét kell hordoznunk. Ez a teherhordozás, ez egy érdekes kifejezés, és itt is sokszor arra gondolunk, hogy jó, hát akkor nekem megint nagy dolgokat kell tennem, de nem. Maga a teherhordozás az nem más, mint az, hogy meghallgatunk másokat, hogy minőségi időt szánunk rájuk, hogy kifejezzük feléjük az együttérzésünket, hogy gondoskodunk róluk, hogy a szeretetet szavakban és cselekedetekben a másik ember felé megtesszük. De mi kell ahhoz, hogy egymás terhét tudjuk hordozni? Mi kell ahhoz, hogy egymást tudjuk szeretni? És mi kell ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk, és azáltal betöltsük Krisztusnak a törvényét? Sokszor összekeverjük a fogalmakat, és azt gondoljuk, hogy a szeretetet azonosítjuk mondjuk a rokon szemben. Tehát például én azt mondom, hogy itt, ha idejövök a gyülekezetbe, itt mindenkitől szeretetet kapok. Ez részint igaz is, mert én ezt érzem és látom a ti részetekről, hogy kedvesek vagytok velem és szeretetet adtok nekem. De valóságban ez nem ugyanaz, mint amiről mi most itt beszélünk. Mert ez a valóságban csak egy rokonszenv. Én egy rokonszenves fiatal ember vagyok, akire így tekintetek, és ezt úgy érzékelitek, mintha ez szeretet lenne. Azonban a szeretet ennél sokkal több. Mi kell ahhoz, hogy szeretni tudjuk a másikat? Hát az első és legfontosabb, hogy ismernünk el a másik embert. Ahhoz, hogy megismerjük, ahhoz időt kell vele eltöltenünk, nem is akármilyen időt, minőségi időt, és akkor valósul az meg, hogy együtt tudunk érezni a másikkal, amikor meghallgatjuk, hogy neki mi a problémája, a gondja, a búja, a bánata. És megismerjük azt, hogy ő valóságban kicsoda. És ez a megismerés, ez nem csak olyan egyszerű dolog, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor mesélj magadról, és akkor én most már mindent tudok rólad. A megismerés az, hogyha egy magyar mondást idézek, akkor mindenkinek eszébe jut, ugye nem, igen, nevezetesen mondjátok már többen is, hogy lakva ismerik meg az emberek egymást. A megismerés az azt is jelenti, hogy meglátom a másiknak a rossz tulajdonságait, a gyengeségeit. És amikor azt mondom, hogy a másik ember tényleg valóságosan szeretem, akkor én úgy szeretem azt a másik embert, hogy nem csak a jó tulajdonságait ismerem és szeretem, hanem úgy, hogy a rossz tulajdonságait ismerem és elfogadom, hogy ő ilyen. Megismerem a gyengeségeit, és azt mondom, hogy igen, látom, hogy neked vannak gyengeségeid, és akkor majd megpróbálok segíteni azon, hogy ezeken tudjál javítani és erősíteni. És megismerem a te jó tulajdonságaidat is, és azokban is erősítelek téged. Ez a valódi szeretet és megismerés. Hogyha hasonlítani szeretném ezt, akkor a szülői szeretetet hoznám példaképpen. Ugye azt azért átlagosan elmondhatjuk, hogy minden szülő szereti a gyermekét. És hogyan tudja ezt megvalósítani? Hát a szülő aztán igazán látja, hogy a gyerekének mik a gyengeségei és a rossz tulajdonsága, a jó tulajdonságok mellett. De egy jó szülő az elfogadja a gyermekét, így, ahogy van. És mindent elkövet azért, hogy segítse őt az életben. De hogyha beszélgettünk rossz tulajdonságokról is, akkor beszéljünk arról is, hogy mi az, ami nem a szeretet. Mert azért akármilyen közösségbe is tartozunk, legyen az családi vagy akár gyülekezeti közösség, sokszor tapasztaljuk azt, hogy bántások érnek bennünket. És hát akkor azt tudjuk, hogy az nem a szeretet. Mikre gondolok? Hát például az első ilyen az önzés. A mi emberi szeretetünk az hajlamos arra, hogy egy kicsit önző is legyen. Szeretlek, mert abból nekem is utána hasznom van. Ez nem, nem az a szeretet, amiről most beszélünk. Aztán a másik ilyen, ami nem fér össze a szeretettel, az az irítség. És hogyha magunkba nézünk, akkor látnunk kell azt, hogy sokszor sajnos irigyek vagyunk egymásra. Mert a másiknak az Isten adott olyan dolgokat, amit nekem nem adott. Legyen ez akár anyagi, fizikai dolog, de legyen az akár bármilyen talentum. Hogy persze, mert ő olyan szépen tud beszélni, én nem tudok olyan szépen beszélni. És ha ezt meg tudjuk fogalmazni magunkban, akkor bizony ott van bennünk az irítség. Aztán a harmadik ilyen, amit felírtam magamnak, az a rossz indulat. És nem kell itt azt feltételezni, hogy a rossz indulat az egy olyan dolog, hogy hát akkor én most a másiknak tudatosan rosszat akarok. Nem. A rossz indulat az is, amikor én például örülök annak, hogyha a másikkal valami olyan történik, amiből azt mondjuk így viccesen magunknak, hogy na, végre most ebből tanulhatott ő is, mert egy olyan rossz dolog érte. Ez is rossz indulat, testvérek, és valljuk be, hogy sokszor bennünk van ilyen, amikor egy kicsit tudunk örülni annak, hogy na most a másiknak se volt olyan jó. Ez is rossz indulat. És ez sem fér meg a krisztusi szeretettel. És hát a harmadik, amit szinte félve mondok ki, de néha, ha őszintén magunkban nézünk, akkor előfordul, hogy velünk is, vagy bennünk is van ilyen, az nem más, mint a bosszú. Hát hányszor volt már olyan, hogy valaki rosszat tett nekünk, és csak vártuk, lestük az alkalmat, mikor tudok egy picit legalább visszaszúrni neki, hogy nehogy már neki is olyan jó legyen. Ugye, hogyha magunkban nézünk, volt már ilyen, hogy valaki mondott nekünk valami olyat, ami bántó volt, és csak úgy vártuk, lestük az alkalmat, hogy mikor tudom én ezt neki visszaadni, hogy ő is érezze, hogy nekem milyen rossz volt, amikor ő mondta. Hát ez, testvérek, ez a bosszú. És sokszor sajnos van bennünk ilyen. És ez megint csak az, ami a krisztusi szeretettel teljesen ellentétes. Egy idézetet hoztam nektek egy híres angol prédikátortól, Spurgeontől, sokan ismeritek az áhítatos könyvét, szoktuk sokszor forgatni. Azt írja, hogy aki az embereknél eredményt akar elérni, kell, hogy szeresse őket. Ha mi arra vágyunk, és azt fogalmazzuk meg magunknak, hogy mi szeretnénk az embereket szeretni, és nekik szolgálni, hogy ezzel betöltsük a Krisztus törvényét, akkor az, hogy szeressük a másikat, az nem opció. Az kell, hogy megvalósuljon, mert különben nem fogunk tudni a másik embernél eredményt elérni. Bizonyára sokan részt vettetek velem együtt Cserbik János testvérünknek az itt megtartott, és hát más helyeken is megtartott előadás sorozatán, ami a szeretett nyelvekről szólt. És gyakran emlegetett egy fogalmat, amit én azóta nagyon megtanultam, és szeretném ezt veletek most megosztani. És ez nem más, mint a szeretett tank. Hogy mennyire fontos az, hogy a mi szeretett tankunk mindig fel legyen töltve. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Nagyon egyszerű a recept. Reggel, mikor felkelünk, akkor ezzel kell kezdeni a napot. Föl kell tölteni a szeretett tankunkat teljes egészében, olyan módon, hogy az utána egész napon át kitartson. Kitartson, amikor mondjuk utazunk, és elénk vág egy másik autó, vagy amikor a járművön valaki rálép a lábunkra, vagy amikor valaki rosszat tesz nekünk, bármilyen rosszra gondolunk, akkor is kell, hogy ez a szeretett tankunk tele legyen. És ne rögtön a reakció, amiket felolvastam, a bosszú, a rossz indulat kerekedjen felel bennünk, hogy majd most én jól megmondom neki, hanem tényleg ott legyen bennünk a szeretet. Ó, szegény, biztos neki is rossz napja van, biztos ő is siet valahova, biztos ő is elnézte most a dolgot, elveszített az egyensúlyát, vagy bármi dolog. Tehát ne a rosszat feltételezzük a másinkról. Ez egy módon valósítható meg, ha reggel eltöltöttünk minőségi időt az Istennel, és föltöltöttük minden reggel a mi szeretett tankunkat, akkor van rá esély, hogy ez meg tudjon valósulni az életünkben. Vörös Sándortól olvasok nektek egy idézetet. Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohon válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, mely egykedvűen kiárad minden előtte lévőre. Ugye milyen szép gondolat ez? A mi szeretetünk sokszor személyválogató, hát azokat könnyű szeretni, akik minket is szeretnek, ugye? De mi van azokkal, akik nekünk bosszúságot okoznak, akik nekünk gondot okoznak, akik már megint beszóltak nekünk? Azokat is nekünk szeretnünk el is szolgálni nekik. Ez a szeretet, amiről most beszélünk, ennek a legmagasabb foka az önfeláldozó szeretet. Ezt úgy hívják görög nyelvben, hogy agapé. Az agapé a viszonzástól független, önzetlen és önfeláldozó szeretet. Most jött el az a pillanat, hogy felolvassak nektek egy rövid kis elbeszélést Móra Ferenctől. Lehet, hogy van, aki már ismeri. De kérem, hogy hallgassátok szeretettel, mert nagyon-nagyon idevág, és nagyon aktuális most így ebben a hideg időjárásban. Ez így hangzik. Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok hozzáfoghatót. Fenékig befagyott a patak, a verebek megdervedve hullottak le a fákról, a háztetőről olyan vastag jégcsapok meredeztek, hogy kővel is alig bírtuk őket lehaigálni. Először a bárányből sapkánkat vagdostuk hozzájuk, de ezzel nem sokra mentünk. A fülünk megfázott, a sapka a tetőn maradt, és ami a legnagyobb baj volt, a jégcsap se esett le. Még jobban szerettünk a hóban játszani, akkora hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle. Ástuk is benne akkora barlangokat, hogy akár a medvék királya ellakhatott volna bennük. Persze a medvének több esze volt, mint hogy hópalotában lakott volna. Nem is fagyott le, se keze, se lába, mint nekünk. Legkülön mulatság mégis a szánkázás volt. Szomszédunkban lakott a bíró csináltatott a fiainak olyan szánkot, hogy annál szebb még nem volt a világon. Még most is sokszor álmodom vele itt idején. Kőrisfából volt a talpa, diófából a karja, az ülése lószörvánkos, beterítve bársonyposztóval, a lábtakaróján bolyhos szőnyeg, be volt festve az egész szép pirosra, tán a kötele is sejemből volt. Megvolt a mesés szép szánkó, de nem volt, aki húzza. Nagy úr volt akkor bíró Pali is, bíró Gyuri is, mind a kettő csak húzatni akarta magát. Engem fogtak be, meg egy másik szegény gyereket, a favágó Jánoskát. Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne, biztattak a bíró fiai. Bántuk is mi a csúfolódást, csak hogy hozzáférhettünk a szánkóhoz. Gyuri, Pali elnyújtózkodtak nagyurasan a puha ülésben. Mi ketten nyakunkba akasztottuk a cifra Istvánot, szél se érhetett a nyomunkba azután. Meg se álltunk az ötödik fordulóig, ott is csak lélegzetet venni. Így tartott ez egy hétig, hanem favágó Jánoska már akkor olyan búsan lógatta a fejét, mint egy igazi ló. Meg is kérdezte tőle kisebb gazdánk, bíró Pali, hogy tán kevesli az abrakot? Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba, motyogta félősen Jánoska. Csak egyetlen egyszer, csak egyik saroktól a másikig. Bíró Gyuli nevetve csördítette meg fejünk fölött a pántlikás ostorát. Más nem kívánnál, kis rongyos. Nem olyan gúnyához csinálták ezt a szánkot, mint a tied. Pali még jobban rákiáltott. Örülj, hogy húzhatod, gyí, szellő, gyí, bogár. Összenéztünk Jánoskával, és akkor átrántottunk a szánkon, hogy mind a két gazdán kigurult a hóra. Olyat hemperedtek, hogy öröm volt nézni, ám bátor igyekeztünk elhordani az írhát. Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. Másnap majd meghasadt a szívünk, mikor a bíró fiai elszánkáztak a ház előtt. Most már a Szabó Gergőik húzták őket. Ekkor én nekem egy gondolatom támadt. Jánoska, van egy hatosod? Volt tavaly, de labdát vettem rajta. Tudod mit, Jánoska? Ha neked is volna egy hatosod, nekem is, vennénk rajta szánkót. Másnapra kerítettünk pénzt. Én a csacsadér Valgától kaptam, mert segítettem neki kivinni a csizmákat a piacra. Jánoska meg eladta a labdáját, meg a márványgolyóját, meg a bicskáját a Molnárinasnak. Délután lementünk a szenesboltba, vettünk a pénzünkön egy szenes ládát. A ládát félig megraktuk szalmával, a fenekére szögeztünk két gyalú deszkát, kerítettünk egy ruhaszállító kötelet, azt ráerősítettük a láda két oldalára. Megvolt a szánkó. Bíz az nem egészen olyan volt, mint a bíró fiaié, de épp úgy csúszott. Az udvaron próbáltuk ki, mert az utcára szégyeltünk kimenni a másik szánkó miatt. Hanem az udvar kicsi volt. Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu végére, ahol senki se lát. Közökön, zigzug utcákon bujkáltunk kifelé, hogy ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél kegyetlen, sodorta a tetőkről az arcunkba a havat. De nem törődtünk vele. Csak arra gondoltunk, hogy milyen jó lesz majd szánkóba ülni. Először Jánoska ül bele, én elhúzom a kis erdőig, ő meg engem vissza. Ja Istenem, de jó lesz! Kiértünk a falu végére. Az utolsó háza Kati nénié volt, az öreg koldus asszonyé. A rogyott kis szalmás kunyhó, se udvara, se kerítése. Most csupa hó és jégcsap az egész kunyhó, csupa dér, még az ajtó kilincs is. A Kati néni kutyája, a szegény morzsa ott nyöszörgött a küszöbön. Megállj, Ferkó, mondta Jánoska. Eresszük be azt a szegény kutyát, mert megvesz idekint az Isten hidege. Az öreg asszony biztosan alszik. Belöktük az ajtót. A morzsa csaholva szaladt előre. Kati néni ott gubbasztott a vackán, elkékült orcával, dideregve, vékony kendőjében. Olyan hideg volt odabent, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér. Nem égett ebben a tűz lelkeim már 3 nap óta. Sem egy marék szalmám, sem egy gyújtott fám. Majd megfagyok lelkeim, sóhajtozott az öreg asszony. Jánoska rám nézett, én meg őre. Előhozta a sarokból a baltát, kiment, csattogott, pattogott odakint. Fölvágta tűzre valónak a szánkót. Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban. Égett a szánkó. A mi szánkónk, amelybe egyszer se ültünk bele. A szánkó darabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha sírt volna örömében, ahogy a dér leolvadt róla. Az öreg koldus asszony orcája is színesedni kezdett, ahogy ránk vetette hálálatos tekintetét. A mi szívünkben is valami melegség támadt. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jól esik repülni a szánkón, de nem tudják. Milyen jól esik jót tenni a szegényekkel. Hát a kérdés az, hogy vajon mi tudunk-e ilyen gyermeki hittel az Istenhez fordulni? Ha elolvassuk a Korintusi első levél 13. fejezetét, a szeretet himnuszát, akkor mindannyian tudjuk azt, hogy a szeretetet lehet úgy is gyakorolni, vagy hát legalábbis mi azt gondoljuk, hogy lehet sokszor, hogy mellette ott van bennünk az önzés. Ugye ott azt olvassuk, hogy az önző ember is képes a bizonyos áldozatokra, jó tettekre. De vegyük észre, hogy az Isten nem válogat. Kivétel nélkül mindenkit szeret. Ő teljesen együtt érez, és ad és szolgál szüntelen mindenkiért. A kérdés az, hogy vajon elegendő-e megtenni azt, amit mi tudunk emberi erőből. Mert be kell látnunk, hogy a szeretet, mint olyan, nem tesz bennünket az Isten gyermekévé, nem tesz alkalmassá az üdvösségre, hogyha az a saját szeretetünk, az az emberi szeretet, amiben ott van az önzés is. Egyedül a krisztusi szeretet, a Krisztus befogadása és a Szentlélek munkája, amiről az előbb beszéltem, hogy naponként igényeljük azt, hogy az Isten feltöltse a mi szeretett tankunkat, ez az egyetlen az, ami meg tudja valósítani az önzetlen életet a mi életünkben. Azt a bizonyos gyermeki hitet. Ugye Márk evangéliumában olvassuk azt a történetet, mikor Krisztus megfedi a tanítványokat, és azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. És kiállít egy gyermeket, rámutat, és azt mondja, hogy ha nekünk nem lesz ilyen hitünk, mint ennek a gyermeknek, akkor semmiképpen nem mehetünk be a mennyeknek az országába. Az a hit, amiről itt ebben a kis egyszerű történetben is olvasunk, az egyszerű, tiszta, világos, minden sallangtól mentes. És kedves testvéreim, az Isten felszólít most minket az év utolsó szombatján, hogy tartsunk önvizsgálatot. Itt olvastuk a 6. fejezetben, mindenki a saját tetteit vizsgálja meg. És utána azt olvastuk, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Vajon mennyi kincset gyűjtöttünk az elmúlt évben a mennyben ezekkel az önzetlen jó cselekedetekkel? Hát ha én magamra tekintek, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon keveset. Sokkal kevesebbet, mint ahány lehetőséget a Jóisten adott nekünk. De hogyha Jézus szavaira gondolunk, akkor azt látjuk, hogy a mi kiváltságunk az az, hogy részt vehessünk a megváltás munkájában. Ugye Krisztus azt mondta, hogy ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. És nekünk ez a feladatunk, testvérek, hogy ezeket a kincseket tudjuk más emberek számára továbbítani, és hogyha ezt megtesszük, akkor meg fogjuk tapasztalni azt, amit ez a két fiatalember is megtapasztalt ebben a történetben, hogy milyen jól esik jót tenni a szegényekkel. És akkor majd tudjuk sajnálni magunkat, hogy mennyire nevetséges volt, mikor azt gondoltuk, hogy olyan dolgoknak örülünk, amikor mi kaptunk dolgokat. Az igazi öröm, testvérek, az nem az, amikor mi kapunk egymástól valamit, hanem az, amikor mi képesek vagyunk arra, hogy önzetlenül tudjunk egymásnak adni. És ez a valódi teherhordozás, és ez a valódi szeretet. De az Isten nem állít meg, ő azt mondja, hogy ha mi ezeket a kincseket gyűjtögetjük, akkor ez az öröm, amit adni akar nekünk az Isten, az a mi életünkben is hatalmasan tud munkálkodni. Mert az aratás, amiről itt olvastunk, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni, és ez nem más, az élet nagy aratása nem más, mint a jellemünk. Minden szó, minden tett, amit a Szentlélek munkált bennünk, Krisztus jellemét alakítja ki bennünk. És ezáltal tudunk valódi kincseket gyűjteni az életben. Ez az évünk most már véget ért, és be kell látnunk azt, hogy sok olyan dolog volt benne, ami saját önző cselekedet volt, ami arra irányult, hogy magunknak kedvezzünk. Viszont a Jóisten most egy új évet kínál elénk, és szeretné, hogyha megtapasztalnánk azt, hogy az önzetlen szeretet annyira fog bennünk nagyra növekedni, amennyire hajlandóak és képesek vagyunk átadni magunkat az Istennek. Az Isten iránti átadásunk mértéke fogja meghatározni azt, hogy mennyire vagyunk önzetlenek. És ez az új év, ez új lehetőségeket ad számunkra. Ellen Goodwight azt írja valahol, hogy a szolgáló angyalok jelentéseket visznek napról napra az Isten színe elé. És az új év egy új lap a mi könyvünkben, amit írnak a szent angyalok rólunk, és Nagyon-nagyon nem mindegy az, hogy milyen szavakat jegyeznek fel majd a mennyei könyvekbe rólunk. És én most ezen a szombaton ezt szeretném számotokra kívánni, hogy valósítsuk meg a Krisztus törvényét az életünkben. Adjuk át magunkat az Istennek, minden nap, minden reggel, kezdjük így a jövő évet, határozzuk el ezt magunkban, hogy ez az évünk, ez majd ilyen lesz, és higgyétek el, hogy olyan tapasztalatokat fog adni az Isten, ami számunkra, hogy azt fogjuk mondani majd jövő év végén, hogy megérte, igen, ma is fejlődtem, ez az év is olyan volt, ami a jelen fejlődésemet szolgálta. És annyi örömet és tapasztalatot fogunk majd megosztani egymással, hogy majd nem győzünk jelentkezni, hogy az év utolsó szombatján én is hagyd mondjam el, hogy milyen Istennel szerzett tapasztalataim voltak. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Édesatyánk, őszinte bűnbánattal állunk meg most színed előtt, és megvalljuk azt, hogy sajnos sokszor hiányzik a mi életünkből a szeretet. Bocsásd meg, Urunk, hogy a mi szeretetünk sokszor fertőződik az önzéssel, sokszor rárakódik a rossz akarat is, sokszor teljesen megszünteti az a rossz indulat és a bosszú vágy. Amikor nem tudunk másoknak örülni, amikor sokszor másoknak rosszat akarunk, Urunk, kérünk, hogy vedd el ezt a lelkületet a mi életünkből. És bocsásd meg, hogy sokszor ezek a gondolatok eszünkbe jutnak. Te látod a mi hiányosságunkat az életünkben, azt a sok önző cselekedetet, tettet, amit csak azért teszünk, hogy magunknak kedvezzünk. Kérünk, ezeket is vedd el az életünkből. Arra kérünk, Urunk, hogy Te szent lelkeddel tölts be bennünket. Segíts abban, hogy elhatározásra jussunk, hogy minden reggel úgy ébredjünk, hogy hozzád forduljunk, és veled való közösségben fel tudjuk tölteni a mi szeretett tankunkat, ami aztán majd egész napon kitart. Amikor másokat rosszat tesznek velünk, mi akkor is tudjunk szeretettel válaszolni. Amikor mások jönnek a nehézségeikkel, próbálnak bennünket, sokszor a türelmünket, akkor is tudjunk majd a Te szeretetedből adni az ő számukra. Hiszen, Urunk, ezért éltetsz bennünket itt a Földön, hogy Neked szolgáljunk, hogy másoknak szolgáljunk, hogy egymást szeressük, és ezáltal töltsük be a Te törvényedet, a Krisztus törvényét. Kérünk, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy ezt meg tudjuk valósítani az elkövetkezendő évben. Add, Urunk, hogy megbékéljünk ezzel az évvel, hogy ne legyen a mi szívünkben bánat, cseréld fel a mi elégedetlenségünket tervekkel és lelkesedéssel. Hogy amikor majd a hétköznapokban ki a maga területén, a családban, a közösségben, munkahelyen, vagy egyszerűen csak amikor más emberekkel találkozunk, tudjuk sugározni ezt a krisztusi szeretetet. Taníts bennünket erre, Urunk. Segíts, hogy tapasztalatokat szerezzünk veled, hogy örömeink legyenek, hogy mi is megérezzük azt, milyen, amikor félrerakjuk a magunk is eltervezett ügyeit, magunk is eltervezett örömeit, és másoknak szolgálunk önzetlenül. Hogy megtapasztaljuk, milyen érzés az, mikor tudunk adni másoknak. Hogy milyen csodálatos az a melegség, ami ilyenkor mi tagjainkban szétárad. Ez a Szentlélek által való igazi öröm. Ezt a tapasztalatot kérjük tőled, Urunk. Így áld meg bennünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Amen.